Mel, szamáron érkezem. A csend biztos fölsziszent. Rimánkodott. Könyörgött, hogy inkább lője főbe a nemes gróf, de ezt a csúfságot ne kövesse el rajta. Nem, nem, toppantott a lábával Pongrácz. Hadd olvassák azt a táblácskát a falvakban. Hadd lássa a világ, hogy mi lesz azokkal, akik egy Pongrácnak az akaratába belecsukorítják a kezüket. A nemes vármegyét vérig háborította ez az erőszak. Ez sok volt tréfának. Ezt nem lehet többé zsebre tenni. Erre már az aludteljes köcsög is felforna. Megmozdult tehát a vármegye, pörbefogván Pongrácz Istvánt, Tarnóczi Emil jogtalan letartóztatásáért és a hatóság elleni lázadás büntetteért. De hát az hosszú nóta. Előbb még a bíróságnak ki kell őt kérni a méltóságos főrendi háztól, hogy engedje odaállítani a törvény sorompói elé. A főrendi ház talán engedné is, de van annak egy mentelmi bizottsága, előbb ahhoz utasítja a dolgot, és e mentelmi bizottság tagjai arról nevezetesek, hogy nem szeretnek egymással találkozni. Bizony, meg is őszülhet Tarnóczi, míg ezen a réven a levegőre kerül. Hanem addig is, míg István grófot kiadja a méltóságos ház, katonai erőért fordultak a budetini honvédparancsnokhoz. Nem lehet másképp. Ostrommal kell bevenni Nedecet, és úgy szabadítani ki az ügyvédet. Nem az ügyvéd miatt, jegyezte meg az alispán, mert piócát a nádasban is lehet kapni, de a rend és a vármegye becsülete miatt. Igaz, szólt a parancsnok, az ügyvédet ki kell szabadítani. Különben is, igen, becsületes fiú, személyesen ösmerem. Eszerint a parancsnok úr rendelkezésünkre bocsátja a szükséges erőt? Természetesen, hiszen felső parancs van erre a kezemben. És mikor? Most, mindjárt. No, az derék, és hány embert? Hát egyet. Az alispán idegesen mozdult meg a székén, s különben is tudván a parancsnok rokoni viszonyát a Nedeczi várúrhoz, gyanakodva nézett a szemei közé. Egyet? Ön is gúnyolni akar bennünket? A világért sem. De a szükséges erő ehhez a hadiművelethez éppen egy ember. Még az sem egészen. És ezzel kiszólt az előszobába, hogy rendeljék ide a vakarcsot. A vakarcs volt a legkisebb honvéd, azért hitták így. Tömzsi, apró cigány legényke egy posztó csillaggal az Attiláján. Bejött és szalutált. No, ugye nem egészen egy ember, szólt kedélyesen a parancsnok. Valami híja van még, és mégis kiszabadítja a foglyot. No, azt szeretném én látni. Hát pedig igen egyszerű, kedves alispán úr. Budetintől Nedecig járható föld alatti út vezet, amelyet a vakarcs igen jól ösmer. Ha szorult a kapca hajdan az egyik várban, ezen az úton menekültek a népek a másikba. – Ezen ördög! – kiálta az alispán. – Hogy ezt nem tudtuk előbb? – Miért nem kérdezték tőlem? – Hanem már most gyújtson rá, alispán úr, egy csibukra, te pedig vakarcs barátom. Ragd meg a tarisznyádat eleséggel, vedd a kulcsokat, aztán menj Isten hírével a föld alá, és hozd ki nekünk a fiskálist. – De hogyan jut el a börtönbe? – aggódott még mindig az alispán. – Hisz éppen az egyik vár börtönéből a másik vár börtönébe vezet az alagút. Csak egy ajtót kell felnyitni, amit a fogoly észre nem vehet a falban a szurok sötétség miatt. Szunyog István csináltatta valaha titokban a Nedeczi börtönhöz, hol fogva tartották a szép Nedeckinét, Czobor Erzsébetet. Erre hozta ki a kópé. No, hiszen érdemes is volt egy ilyen lyukat ásatni egy asszonyért. Igaz, ami igaz. Nagy bolondok voltak azok a régiek is. Thank you. Száj, száj, zümmögő méh, aki ott szívod a nedecikertben vadszegfű édességét. Veled mit beszéljek? Te már a 20. méhöltőben vagy. Mit tudsz te már arról, hogy a 20. őseiddel még egy szép leány osztozkodott itt a virágokon? Talán éppen erre járt, ezen a barázdán. Kis cipője nyomán, hogy zörögtek azok a sárga lapos kavicsok. De te nem tudsz erről. Ezek az öreg fák még talán hallották bánatos sóhajtásait. Mikor megy el innen? Később is hallották, még bánatosabban. Mikor jön el ide? Bizony nem értették. Miképp búsíthatja az is, hogy itt legyen, az is, hogy ne legyen. Pedig volt értelme mind a kettőnek, mikor még Tarnóci szenvedt rabságban. S mikor már szabad lett, csodálatos módon eltűnve egy napon a börtönből. A fogoly kimenekülése, melyet senki nem tudott a várbeliek közül megmagyarázni, egészen összetörte Pongrácz Istvánt. Félelem fogta el, és csodálatos sejtelmek kezdték kínozni. Elveszik tőlem a leányt, mondá, és a fogai vacogtak. Hiába magyarázták neki, hogy nem veszik el apolkát, de ha elvennék is, hát az se lenne olyan nagy szerencsétlenség, de ugyan ki is venné el? Bizony örült Tarnóci, hogy a saját irháját megmentette, nemhogy még egyszer eljönne. Van annyi lány Zsolnán, mint pipacsa rosban. Talál magának. De a várúr a fejét rázta. Az ördög szabadította ki Tarnócit. Az ördög segíti, és nem földi erő. Az ördög bosszút áll. Egyszer csak itt toppan, és elviszi őt is, tudnélik István grófot. Apolkához hozzá nem nyúlhat. Ó, hogy is nyúlhatna apolkához? De apolkáért eljön a szerelem, ami az ördögnél is erősebb. Rokonságban is van vele. Unokaöccse az ördögnek, anyai ágon. A grófnak hallucinációi voltak, víziói. Éjjel nem aludt, felfelriadt és segítségért kiáltott. Néha nappal is lefutott az udvarra. Egyszer egy rohamban teljesen ruha nélkül, s Kovács uram és Pruzsinszki utána iramodának erővel lefogták és elvitték a szobájába, jeges borogatásokat rakván a fejére. Ettől lecsillapodott. Napról napra soványodott. Nem volt már emberi formája. Panaszkodott, hogy egy kígyó lakik benne, hogy érzi néha, s annyira félt, hogy a káplánnak mindenüvé utána kellett mennie, s ha leült a kertben vagy a folyosón, egy szentelt kört kellett csinálni a körülötte, amin az ördög át ne léphessen. Gonosz szellem! Szólítja meg egy-egy láthatatlan árnyékot. Ne okoskodj! Ne gyere közelebb, mert megjárod! Szánalmas volt ránézni erre az összegémberedett, megtört együgyű alakra, aki még daliás, életerős volt nemrég. Napról napra sápadtabb lett. A szemei beestek, s valami tompa, szürke rétegű